Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, mint szól hozzánk a bírás könyvéből. A bírás könyvének a 7. fejezetéből, a 9-től a 11. versig. Bírák 7, 9-14. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr. Kelj föl, támad meg a tábort, mert kezedbe adtam azt. De ha félt megtámadni, menj le előbb a legényeddel, urával a táborhoz. Hallgass meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és rá mersz támadni a táborra. Lemez tehát a legényeddel, urával, egészen a tábori előrség. Mindjárt a mélet és a keleti törzsek úgy ellették a völgyet, mint a sárkahad, tevéiknek nem volt se szeri, se száma. Annyian voltak, mint a tenger partján a fővei. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen álmát mesélte el a társának, és ezt mondta. Azt az álmot láttam, hogy egy kerek árpa kenyér gurul le mindjárt táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy ledőlt, felfordította, és összedőlt a sátor. A társa így felelt neki. Nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Joás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten mindjárt, és az egész tárgya. Amen. Hagyjuk meg fejünket.
Urunk Istenünk, dicsőítünk Téged azért, mert Te előttünk jársz mindenben. Előttünk jársz a számunkra ismeretlen helyzetekben. Előttünk jársz a harcokban, küzdelmekben, nehéz helyzetekben. Te látod, hogy sokszor megrémisztenek, elbizonytalanítanak ezek minket. De jó azt tudni, Urunk, hogy nem vagyunk egyedül. Köszönjük ezt a biztonságot. Köszönjük, hogy Te már a harcaink végét is tudod, pedig még el sem kezdődtek. Te velünk vagy a harcainkban, és veled együtt lehetünk győztesek. Megvalljuk Istenünk, hogy sokszor nehéz lelki harcaink vannak. Sokszor nem látjuk a küzdelem végét, sőt a következő lépést is csak bizonytalanul. Kérünk azt, hogy ilyenkor is merjünk hozzád fordulni, a Te vezetésedet kérni. Kérünk, Urunk, hogy harcolj értünk Jézus Krisztus akkor is, amikor mi elgyengülünk, amikor egyedül érezzük magunkat, és amikor kilátástalannak tűnő helyzetek elé állítasz. Kérünk Istenünk, küld el a Te szent lelkedet, hogy az emberi beszéden keresztül hadd szólaljon meg a Te bátorító, vigasztaló szavad ezen a mai vasárnapon is. Kérünk, Tedd érthetővé számunkra Te akaratodat. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen.
A prédikáció alapigéjét, Isten szavát tiszteletünk elől fennállva hallgassuk meg. Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek, az írva található a Máté evangéliumában. A Máté evangéliumának a 4. részében az első 11 verset olvasom Jézus megkísértésének a történetét. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, a leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Gyülekezet foglalja a helyét. Kedves testvéreim, nagybőjtnek a utolsó heteiben vagyunk, a 40 napos nagybőjtnek a nagyjából a közepén vagyunk, ugye, és az ennek a történetnek az apropójára ünnepeljük meg ezt a 40 napos nagybőjtöt, és szomorúan látom azt, hogy néha a katolikus testvéreink ezt egy picit komolyabban veszik nálunk. Két katolikus iskolában is tanítok hittant a református gyerekeknek, és látom azt, hogy pénteken odafigyelnek arra, hogy az ebédben se legyen hús. Lehet, hogy mindez külsőség, pláne így protestáns szemüvegen keresztül, de hogy ők azért erre figyelnek. Mi protestánsok szeretünk egy kicsit az oldalvizen mozogni így a nagybőjt szempontjából. Nem igazán érezzük, vagy értjük meg ennek a lényegét, hogy miért is van erre szükség, erre a 40 napra. Márpedig a Bibliában én azt látom, hogy erre nagyon is szükség van. A sivatag, a puszta, az elvonulás, az annak a helye, annak az ideje, annak a lehetősége, hogy felkészüljünk valamire. Nézzük meg csak Mózesnek a történetét, aki ugye ott a pusztában találkozik Istennel. Ott készül fel arra a nagy szolgálatára, amit el kell majd végeznie, hogy ott álljon a fáraó elé, és megmondja neki azt, hogy engedd el a népünket. És arra is fel kell készülnie, hogy ez a nép ez nem biztos, hogy egy erővel, és egy akarattal, és egyetértésben fog majd beállni oda mögé, hogy kivezesse őket Egyiptomból. Aztán ott van nekünk Pál apostol, aki a nagy missziói munkája előtt, aki nekem egyébként a nagy példaképem, úgy nagyjából mindenben, mielőtt elindulna a missziói útjaira, akinek mi is köszönhetjük egyébként, hogy most Európában egyáltalán van kereszténység, elvonul 3 évre, ahogy ilyen az önvallomásában ezt mondja, a pusztába, Arábiába, hogy felkészüljön lelkileg erre a szolgálatra. Aztán ott van a lekcióban hallott Gedeon története. Minden elhívás történet, majd figyeljük meg a Bibliában. Amikor Isten elhív magának akárkit is, legyen az egy próféta, legyen az Mózes, legyen az egy bíra Gedeon esetében, mindig mit mondanak ezek az emberek? Uram, én nem vagyok erre alkalmas. Én nehéz beszédű ember vagyok, én túl fiatal vagyok, hogy álljak én oda ezelé a kemény nyakú nép elé, sírdessem ott a szabadot, én erre alkalmatlan vagyok. És itt is van egy felkészülési időszak, ahogy Isten fölkészíti Gedeont arra, hogy egy icipicit sokan vagytok ehhez a háborúhoz. Legyetek csak sokkal kevesebben. És tudják a kedves testvérek, hogy miért kéri meg erre Isten? Azért, hogy az utolsó emberi cérnaszálat is elszakítsa, ami egyfajta elbizakodottságot jelenthetne, hogy igen, mi vagyunk elegen ehhez a háborúhoz. Mi képesek vagyunk ezt önerőből megnyerni. Mi képesek vagyunk önerőből kiállni önmagunkért. És Isten azt mondja, hogy ez így nem jó. És közvetítél folyamatosan ezt az erős vitézt, ahogyan a bírák könyve nevezi Gedeont, arra, hogy rámerjen hagyatkozni teljesen az Istenre. Csak mi ezeket a lépéseket, a felkészülési időszakot szeretjük kispórolni az életünkből. Mi szeretnénk azonnal a 3. vagy a 4. létrafokra föllépni, és ezeken a nagy magas létrákon tudják a testvérek, amik a padlásra visznek, ott ha az ember megpróbál egy néhány létrafokot kihagyni, annak elég könnyedén lehet az a vége, hogy lezuhanunk a mélybe. Úgy látszik a mai alapigényből, a mai textusunkból, hogy Jézus se akarta kispórolni az életéből ezt az időszakot. Hiszen közvetlenül azután vagyunk, hogy Keresztelő János megkereszteli, és a megkeresztelése után azt mondja a Biblia, hogy azonnal elvitte a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Még nem kezdett el prédikálni. Még nem kezdett el tanítani. Pedig ő aztán a messiás. Az Isten fia. Megtehette volna, hogy azonnal kiáll az emberek elé, és elkezdi hirdetni az Istennek a szavát, az Isten országának az evangéliumát, de mégsem ezt teszi. Olybár tűnik, hogy Jézusnak is szüksége volt erre a befelé figyelésre. Arra, hogy csendben legyen. Arra, hogy egyedül legyen. És a bőjtnek ez a lényege tulajdonképpen, hogy az ember magára figyeljen. Mert az ember magára figyel, befelé fordul, akkor ott mindig találkozni lehet az Istennel. A magányunkban, az elhagyatottságunkban, akkor, amikor azt érezzük, hogy nincsen velünk senki, és a feleségemen keresztül tudom azt, hiszen ő ennek a gyülekezetnek a neveltje, hogy most a gyülekezet úgy pásztor nélkül van, hogy gazdátlan. De én ezt úgy gondolom, hogy nem úgy kell megélni a testvéreknek, mint egy, nyilván nehéz ezt így emberileg, de mint egy negatívumot, hogy nincsen pásztorunk. Hanem annak a lehetőségét kell ebben meglátni, hogy most lehet befelé figyelni. Hogy most lehet a gyülekezetnek önmagára figyelni, hogy Isten mire akar minket megtanítani ezáltal. Mert nyilvánvalóan Jézust is meg akarta tanítani Isten valamire, mielőtt elkezdi a messiási szolgálatot, a megváltó szolgálatát. Egészen érdekes, hogy az ördög folyamatosan kísérti Jézust. És ott próbálja támadni, ahol a leggyengébb. Az emberileg nézve azt gondolnánk, hogy hát igen, Jézus nem ebben 40 napig és 40 éjjel nem is hívott, nyilván a hasán keresztül kezdi el támadni, mert az embernek az a leggyengébb pontja, pláne a férfiaknak, ugye, az, ha az ember nem olyan teszik is annyit, akkor elég hamar morcosak szoktunk lenni. De valójában nem erről van szó. Jézusnak és a sátánnak az elvi vitája az nem erről szól. Nem az emberi szükségleteknek a betöltéséről. És nem is arról, hogy ki kettejük között a nagyobb, a hatalmasabb. Mert a sátán nem véletlenül azokat a dolgokat ajánlja föl Jézusnak, amiket felajánl. Mondom ezt azért is, mert a Jézus korabeli zsidó társadalomban úgy nagyjából abban az 50-100 évben, meg egy kicsit korábban, volt a zsidóknak, ez egy egyébként nagyon megalapozott teológiai, meg átgondolt, biblikus messiás képük. Hogyha eljön a megígért messiás, ezek az emberek nagyon várták a messiást. Rengeteg gyereket neveztek el Jézusnak, Jézusnak az anyák, mert abban reménykedtek, hogy hát, ha az én fiam lesz a messiás. Tehát ez nagyon benne volt a zsidó társadalomban, hogy a messiásnak el kell jönnie. És volt a messiásról egy olyan képük, hogy ha eljön a messiás, akkor mi azt honnan fogjuk tudni, hogy ő az? Onnan, hogy a köveket például kenyérré tudja változtatni. Próbáljuk meg ezt egy kicsit úgy megérteni, hogy a Dávid trónja, amiről azt ígéri neki a Nátán próféta pár évszázaddal korábban, hogy a te trónod az mindig be lesz töltve, hogy én a szeretetemet soha nem vonom meg tőled, az évszázadok óta nincsen betöltve. Ilyen politikailag, társadalmilag értem én ezt. Próbáljuk meg ezt úgy megérteni, hogy a zsidóság ebben a korszakban nem több egy római provinciánál. Látszólagosan önállóak, a testvéreket elnézve, úgy azért elég sokan megélték azt, amikor Magyarország látszólag önálló volt, de a nagy testvér ott volt fölöttünk, és bizony nagyon sokszor Moszkvából mondták meg azt, hogy minek kell lenni. Csak azért mondom, hogy próbálj meg megérteni, hogy milyen közegbe jön Jézus. Egy elnyomott, egy szolgaságból kiszabadulni akaró zsidó nép körébe jön meg Jézus. És a sátán azért ajánlja föl neki ezeket a dolgokat, ezt a három nagy csodát, hogy tegye meg. Mert ha ő ezt megteszi, akkor ő politikai értelemben messiássá válik. Akkor ő betölti azokat a messiási váradalmakat vagy elvárásokat, amit az emberek vártak el tőle. És én azt gondolom, hogy ez sokkal, de sokkal egyszerűbb lett volna. Hiszen azt mondhatták volna, hogy igen, itt a messiás megtette azokat a dolgokat, amiket elvártunk a messiástól, innentől kezdve ő felülhet Jeruzsálem trónjára, kizavarja a rómaiakat az országból, és jöhet a messiás uralkodása alatt álló örök birodalom az Isten országa. De amit ebből nagyon meg kell tanulnunk, az az, hogy Jézus nem akar az ember is katujákba belemenni. Jézus nem úgy akar Isten lenni, mint ahogyan mi szeretnénk, hogy ő Isten legyen. Mert az embernek mindannyiunknak vannak elvárásai az Istennel szemben. Leginkább az, hogy amikor én imádkozok, amikor én kérek valamit, akkor az Isten azonnal jöjjön, akkor az Isten legyen itt. Nekem segítsen elsősorban. Hogy nekem az Isten azokat a dolgaimat bocsássa meg, amik nekem a kis kedvenc bűneim, a másikban meg ezt könnyebben észreveszem. De Jézus nem úgy akart Isten lenni, ahogyan mi szerettük volna, vagy mi szeretnénk, hogy Isten legyen. Ő nem akarta a könnyebbi kutat választani. Ő a keresztre akart menni. Ő nem akart letérni arról az útról, amiért ő jött, hogy megváltsa az embereket. Ő nem engedte a sátánnak azt, hogy egy kicsit is kilengjen abból a holdbiztos fontból, ahogyan ő messiás akart lenni. És ami úgy gyülekezetileg, meg egyénekre lemondva is fontos, hogy a pusztába vezető út, az ahhoz vezető út, hogy most így a gyülekezet egy kicsit magára figyeljen, egy kicsit Istenre figyeljen, egy kicsit csendben legyen, az mindig nagyon-nagyon keskeny. Abba az útba nagyon kevés dolog fér bele. Azt is elmondom, hogy miért mondom ezt. Azért, mert ugye tudjuk, hogy a Jézus útján járni, az Isten felé vezető út, az mindig keskeny. Azt mondja ugye Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Igen, ám, de ez a keskeny út, ez nagyon sok ember számára van kinyitva. Hiszen ezután a történet után Jézusnak a szolgálata elkezd kiszélesedni, elkezdik egyre többen, egyre több területen megismerni azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ez azért fontos, mert ezt a keskeny utat, a bőtnek az útját, a kereszténységnek az útját, ezt individuálisan szoktuk értelmezni. Úgy szoktuk értelmezni, hogy én XY hogyan tudok egyedül, nagyon fontos, egyedül, végig menni ezen az úton. Hogy nekem milyen dolgokat kell elhagynom az életemből, milyen dolgokról kell lemondanom, milyen dolgokban kell megerősödnöm ahhoz, hogy ezen a keskeny úton végig tudjak járni. Én viszont azt látom a Bibliában, különösen is ebben a történetben, hogy ez az út, a Jézus útja, ez a keskeny út, ez nem úgy lett kialakítva, hogy mi azon egyedül megyünk. Hiszen azon nagyon sokan jönnek még velünk együtt. Akár ugyanabban az időben, és mindannyiunknak el kell férnünk ugyanazon a kis szűk ösvényen. Azon a kis szűk úton. Báskiskun megyében nagyon rossz állapotúak az utak. Nekem elég furcsa egyébként ez, és vannak nagyon sok helyen ilyen szűk utcák. Ahol pláne télen, ha megyek kocsival, és ugye jó hótorlaszok is vannak az út szélén, ott, ha az ember egy icipicit is többet húz a kormányon, akkor nagyon esélyes az, hogy a szembe jövőbe belemegyünk. És ugyanígy van a Jézus útján is, hogy azon mindannyiunknak meg kell találnunk a helyünket. És lehet, hogy hárman, négyen is megyünk előre, vagy egy egész gyülekezet is megy azon az úton előre, és lehet, hogy a könyökünk egy picit összeér azon az úton. És ilyenkor kell azt megtanulnunk Jézusnak a példájából, hogy mi is nagyon-nagyon biztosan a kormányt nem mozgatva, menjünk előre Jézus felé. Hiszen ha az ember kispórolja az életéből azokat a lépcsőfokokat, hogy fejlődhessünk a hitünkben, fejlődhessünk lelkileg, fejlődhessünk közösségileg, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a gyülekezet, mint közösség is fejlődjön, mert Istennek abban telik kedve, ha látja, hogy a közösség is egy. Én azt látom az apostolok cselekedeteiben, hogy ott az ősgyülekezetnek az volt a legfőbb üzenete, hogy ők egy szívvel és egy lélekkel voltak ott az Istennek a közösségében. És ha elkezdünk egy kicsit csingadozni a krisztusi tanításban, ha elkezdjük egy picit balra döntögetni a kormányt, vagy egy picit jobbra, akkor vagy az áronba fogunk menni, vagy a másik embert fogjuk elgázolni, vagy karambolozni fog a két kocsi. Jézus sem a látszólagosat kereste. Tudjátok, testvérek, az emberi az mindig látszólagos. A sátán is úgy tűnik, hogy mindig látszólagos. Szóval látszólag ő lehetett volna a világ mindenségnek a királya. De Jézus soha nem a látszólagosat keresi, hanem a valóságosan igazit. És ez a idei bőjnek, a kereszténységnek a legfőbb üzenete, amit mi hirdetni tudunk, vagy mondani tudunk nektek, hogy ne a látszólagosat keressétek. Jézus nem a fél megoldásoknak az Istene. Nem annak, amit úgy mi elmismásolunk egy icipicit. Én emlékszem gyerekkorunkban, amikor mentünk kapálni, és véletlenül nagyobbat húztunk a kapával, akkor kidőlt a növény, és akkor úgy mi beleraktuk vissza, döngöltük a földbe, hát nem veszik észre. Vagy szokták mondani, ilyenkor azt kell mondani, hogy az nem az én sorom fog. Na Jézus nem ezeknek a fél megoldásoknak az Istene. Ő nem vissza akarja döngölni a kukoricaszárat, hogy ne vegyék észre, hogy ez a kukoricaszár már nem él. Egy ideig még ott fog maradni, de az ugye kiszárad. Napok kérdésre, pláne ilyen melegben, ami van a szalomba, hogy ez mikor fog kiszáradni. Ne a fél megoldásokat keressétek, hanem a valóságosan igazit. És valóságosan akarjatok ragaszkodni Krisztushoz. Úgy is, mint gyülekezet, és egyénileg is. Hogy együtt, mint egy közösség, egy szívvel és egy lélekkel elférjetek azon a keskeny úton, ami Jézus Krisztushoz visz minket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mindenek előtt köszönjük neked a lehetőséget egyáltalán, hogy minden vasárnap szól a te igéd, hogy minden vasárnap újból és újból összegyűl a te néped, hogy téged dicsőítsen, hogy vannak emberek, akiket te elhívsz, hogy megerősítsd őket a hitükben, hogy tápláld őket, hogy olyan vízből ihassanak, hogy soha többé nem ne szomjazzanak. Urunk, mi annyira szomjasak vagyunk a te szavadra, a te igédre. Annyira sokszor gyengülünk el, érezzük azt, hogy remegnek a térdeink az életnek a problémái miatt. Hogy rosszadoznak a hátaink és görbülnek az életnek a súlya alatt, mert nem tudjuk önerőből ezeket megharcolni. Urunk, megvalljuk előtted bűnbánattal azt is, hogy mi annyira sokszor keressük a megoldást másnál és máshol. Mi annyira sokszor mozgatjuk a kormányt jobbra és balra, hát ha találunk valami mellékutat, ami gyorsabb lesz, vagy ahol elkerülhetjük a másikkal való találkozást. Kérünk téged, hogy emlékeztess minket mindig arra, hogy a hozzád vezető út az nagyon keskeny. Ott nincs lehetőségünk a kilengésekre. Ott nagyon biztosan kell haladnunk te feléd. És bizony ott együtt kell mennünk. Ott el kell férnünk egymás mellett, akkor is, hogyha nagyon különböző emberek vagyunk. Nagyon különböző beállítottsággal és habitussal. Formálják minket ebben a bőgyben. A te képmásodra, hogy egyre inkább hasonlítsunk rád. Hogy megláthassuk egymásban azt, hogy ő is a te képmásodra teremtetett. Hogy megláthassuk a Krisztus arcú embert a másikban is. Urunk, külön könyörgünk most a gyászoló testvéreinkért, akik most küzdenek a gyásznak minden fájdalmával és veszteségével. Te mutasd meg, hogy te a vigasztalásnak az Istene vagy. A gyászolók, a betegek, az elhagyottak, a szegények Istene, aki elsősorban mindig hozzájuk mentél oda a Bibliában. Mindig fogtad az ő kezüket, hogy soha ne érezzék magukat egyedül. Így kérünk most értük, hogy mutasd meg azt, hogy te nagyon szereted őket, hogy te nem akarod őket elhagyni. Hogy te vezetni akarod őket ebben a sötét időszakban is. Így kérünk, Urunk, ezért a gyülekezetért is, a közösségükért. Te adj nekik bölcsességet, kitartást ebben a szintén nem könnyű időszakban. Hogy ne csak a problémákat lássák meg ebben a lelkész nélküli periódusban, hanem azt is, hogy egymásra vannak utalva, és hogy mint közösség rád vannak utalva. Urunk, segíts nekünk abban, hogy minél jobban és minél erőteljesebben hozzád akarjunk ragaszkodni, hogy valóban elváltozhassunk a te képmásodra, a te nagy neved dicsőségére. Amen. És pedig imádkozzunk el együtt és felhangolva az Úr Jézustól tanult imádságot, álljunk föl és mondjuk el a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldva fogadjuk az áldást. Ekkor így szólt Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenet imádd, és csak neki szolgálj.